A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Csúlya Imre színművésszel, és tulajdonképpen a pályakezdés éveiről beszélgettünk a hírek előtt, pontosabban még a főiskolai felvételi előtti időszakról. Ugye elsőre sikerült aztán a főiskolára a felvételie. Azért gondolom, az sem lehetett egy egyszerű történet, hogy Hajdunánásról egy vidéki fiatalember egyszer csak hirtelen fölkerül a nagyváros gyomrába, ráadásul egy olyan vibráló közegű intézményben, mint ilyen a színművészeti főiskola.
Nem tudom, nyilván furcsa volt, meg nyilván idegenül éreztem magam egy ideig, óráig. Na most meg hadd mondjak el valamit, hogy ugye ebbe a színjátszó stúdióba én tulajdonképpen kidolgoztam a Rencz Antallal, Pincés Istvánnal, 15 monológot tudtam hozni. Egy év alatt annyit sikerült megtanulni, amivel foglalkoztunk is, tehát ki is bontottuk, elemeztük, és ez egy olyan mennyiségű monológ volt a tanári karnak, hogy erre azt mondták, hogy na, mit akar mondani ebből a 15-ből? Uh-huh. És abból mindig volt nekem 5-6-7, amit álmomból fölkeltve is. Na és az elsőn túlmentem, oké, rendben van, de a második, az már azért ugye neccesebb, mert az már, amikor tovább jut az ember az elsőn, az már kezd tétesedni. Na és akkor ott azt mondta az Ádám Otto, hogy na mit akar mondani? És akkor én kiválasztottam az egyik monológot, öltöny, érettségi öltöny, hőség, minden, lámpák, és azt mondja, melege van? Mondom, hát egy picit, igen. És láttam, hogy van két oldalt, két szék a színpadon. Mondom, ezek ezzel biztos valamit akarnak, biztos valami helyzetgyakorlatot akarnak. Na, aki meg volt a monológ, mondom, jó, akkor majd én ezt... Jó, oké, levettem a zakómat, és így szerencsétlenkedtem vele, kvázi, hogy hova tegyem, azt mondja, tegye már le valahova, rám szólt. Én meg azt mondtam neki, hogy elég, egy szót se többet. Hitvallást teszek itt, vedd észbe jól rokon. Azt mondták, hogy köszönjük szépen. Na akkor azt éreztem, hogy végem van mit a botnak. Hát ennyi. Mondom, ez vagy jó lesz, vagy nem lesz. Vagy kirúgnak, vagy tovább engednek. Tovább engedtek. És a harmadikon azt mondták, hogy maga akar még nekünk mondani valamit, de hát ez is egy varázslatos mondat. És akkor megszületett az eredmény, hogy fölvettek elsőre.
Visszatérve akkor még a pályakezdés éveire, ugye a színművészeti után Pécs volt az első állomás, utána pedig következett Debrecen és Eger csak egy évadig, hogyha jól emlékszem. De Pécset volt az a bizonyos Földő bohózat, amiben ugye egy inast játszott, és a színpad egyik szegletében kellett állnia jó fél órán keresztül, vagy talán több is, mint fél órán keresztül, és nem volt egyetlen árva mondata sem. Színészileg ez mit jelent? Színészileg ez megoldható? Megoldható jól?
Na, ezt mondtam én, hogy ott tanultam meg. Ott kezdtem el tanulni a szakmát. Ez az a része, hogyha 20 percig kell állni, nem arról van szó, hogy minden pillanatban szét kell mozogni a jelenetet, hanem megtanulni, ezen lehet megtanulni létezni a színpadon. Tehát, hogy amikor a pár megy a dialóg a két színész között, hogy abban úgy részt venni, hogy a kulcsmondatoknál valamit meghallani, hogy meghallani a partnert. Szóval ez nagyon jó iskola volt. Jelen lenni, intenzíven jelen lenni, de mégse túlspilázva, lespilázva a mások játékát. És mégse unatkozva statisztálni.
Itt a vidéki társulatok után aztán következett a főváros, mégpedig az Arany János Színház. Ez ugye a mostani új színház, ami akkor gyermek és ifjúsági teátrum volt. Miért éppen az? Miért éppen az Arany János Színház?
Úgy voltam vele, hogy akkor már nagyok voltak a gyerekek, iskolai érettek voltak, és szerettünk volna följönni Pestre. És én úgy voltam vele, hogy ide volt lehetőség. És úgy voltam vele, hogy ha nekem Budapesten deszka van a talpam alatt, és én kapok feladatot, és azt a lehető legmaximálisabban megoldom, akkor nagy baj nem lehet. Akkor nem lehet nagy baj. Akkor tök mindegy, hogy hívják a színházat, vagy tök mindegy, hogy gyerek és ifjúsági darabot játszik. Ha ott az ember valamit jól csinál, annak úgy is híre megy. Én ebbe bíztam.
És ez így lett?
És ez így lett. Az egy csodálatos ifjúsági és gyerek színház volt, Arany János Színház volt 4 évig. Elképesztő jó munkamorális volt, jó darabokat is játszottunk. és a gyerekeken lehet megtanulni igazán a színészi fegyelmet, önfegyelmet is, persze.
Meg bizonyos nézői reakciókat.
Meg is. A reakciókat. Na, hát a lényeg az, hogy a gyerekeknek nem lehet hazudni. Senkinek. De a gyerekeknek aztán nem lehet hazudni, mert azonnal elkezd csacsogni, csörgeti a cukrozzacskót, és nem érdekli, hogy mit pofázok a színpadon. De higgyel nekem, a 4 év alatt nem fordult elő ilyen. Nem csak miattam, hanem a kollégáim miatt is. Tehát olyan fegyelem, munkamorál volt abban a színházban, hogy a gyerekek tényleg tátott szájjal néztek. A 10 évkor kezdődött Csizmáskandúrt is, a 2 vagy 3-kor kezdődő, a 11-kor kezdődő Szélkötő Kalamonát is, meg a 3-kor kezdődő Kőszívű Ember fiait, meg este 8-kor a felnőttek egyetemisták, meg a felnőttek a Brechtnek a kivételét, a szabályt.
Hát ugye azért ez nem akármilyen munka, ugye, éppen ezt akartam mondani, hogy egy gyermek-ifjúsági színházban ugye van előadás délelőtt, van délután, kora délután, van este, és ugye ön is játszott délelőtt, délután és este, és az igaz, hogy mindemellett egyébként a felesége által kötött sapkákat árulta az ősvezértéri aluljáróban. Ez igaz?
Ez igaz, igen. Hát nem voltunk...
Ez muszáj volt? Szükség volt erre?
Szükség volt, igen. Volt olyan korszak, hogy igen, szükség volt. Akkor ugye ilyen színházi elfoglaltság mellett, mint ami nekem az Arany János Színházban volt, nem nagyon volt időm szinkronba menni. Akadt, meg nem is tudták, meg nem is tudatosult bennük, hogy a csúlya visszajött Pestre, és akkor így, de aztán szépen beindult, egészen szépen beindult, és akkor kellett ilyenhez folyamodni, hogy a feleségem tényleg otthon kötött a sapkát, mi meg a öcsémmel kiálltunk a aluljáróba, és tényleg jött egyik kritikus, és azt mondta, hogy egy színésznek erre szüksége van. Én akkor még kis színész voltam. Tehát igen, kellett ahhoz, hogy kellett toltartó a gyereknek, vagy egy dradírgumi.
Vajon most is hasonló a színészek helyzete? Ugye éppen a Hamletben többször szóba került éppen a Hamlet meg Polonius, és talán éppen Poloniusnak mondja Hamlet, amikor megérkeznek a színészek, hogy bánjanak jól a színészekkel, igen, mert ők a kor foglalatjai.
Igen.
Hát nem is tudom, valóban jól bánnak a színészekkel, vagy jól bánunk a színészekkel, hogy most milyen helyzetben vannak most a színészek. Az is eszembe jutott, hogy éppen most az egyik nagyon rangos fővárosi társulatból egy főszerepeket játszó fiatal színész elszerződik, és azt nyilatkozta, hogy ő egész egyszerűen a színházi fizetéséből nem tud megélni.
Igen, de ebben most nem menjünk bele, mert ezek tények. Ezek tények. Hogy meg tudjon élni a színész, nagyon sokat kell dolgoznia. Na, de most...
De a színházában nagyon sokat dolgozik általában a színész, de emellett azért szinte rá van kényszerítve arra, hogy a hóna alá vágott számlatömbbel menjen a színházból a szinkronba, a szinkronból a hangalámondásra, ki tudja még hova, szerencsés esetben, ha van neki hova.
Hogyha hívják. Mert hát a színész nem maga a szerepet, a színész akkor dolgozik, amikor hívják. Na, de azért ne ragadjunk le ebbe, hogy a színészek milyen nehéz a helyzetben van. Valóban, de senki nincs megfizetve, akármilyen szakmát nézünk. Senki sincs agyon fizetve ebben az országban.
Érintőlegesen szóba került már a szinkron, de az Arany János Színház után volt egy időszak, amikor nagyon sokat szinkronizált. Az színészileg is nagyon fontos? Tehát abból akár színpadon és filmen is utána lehet kamatoztatni valamit?
Ezek összefüggenek. Én nagyon sokat tanultam és a szinkronból, és vittem át a színpadi játékba, vagy főleg a filmezésben, amikor elkezdtem filmezni a Janissal. Igen, ezek egymásra hatnak. A színház hat a filmre, a film hat oda-vissza hatnak egymás. Szinkron, film, színpad, pódium. Ezek egymásra kölcsönhatásban.
Tehát ezek összefüggnek, ezek a dolgok. Az imént említette Janis Attila nevét, és ugye az első komolyabb filmszerep, mert előtte is voltak már kisebb filmszerepek, de az első komolyabb emlékezetes filmszerep, az ugye Janis Attila filmje a Hosszú Alkony volt, éppen talán 20 évvel ezelőtt, ugye 96-97 tájékán, és Rögvest Töröcsik Mari volt a partnere.
Igen.
Az sem lehetett azért könnyű.
Hát az lélegzetelállító volt.
Hogyan emlékszik erre vissza?
Hát egyrészt az volt, hogy hoztak egy ilyen farmotoros buszt, amit én gyerekkoromban az volt az álmom, hogy én azt mondom, hogy én ilyen majd vezetek, hogy buszsofőr leszek. Hát idehozták ezt a buszt, És mondták, hogy hát azért menjek vele így egyesbe, vagy hogy egy kicsit guruljak vele, azt tanuljam meg, de nem semmi baj, mert itt van a rába vontató, és majd egy vasrúdon utána kötik, és nekem már csak kormányozni kell. Persze. Mondtam a tulajdonosnak, aki a busz volt, hogy mondom, mennyi idő, hogy kell ezt csinálni? Aztán figyelj, kettős kuplungolás van benne, ami azt jelenti, hogy begyomom a kuplungot, beteszem sebességbe, de még egyet nyomok rajta, amikor kiveszem, és még egyet, amikor átteszem a következőbe. Szóval észni kellett. És ezek lomhajárművek voltak azért. Na most 20 perc alatt megtanultam vezetni ezt a nagy monstrumot, és akkor azt mondták, hogy jó van. Elküldték a vontatót, úgyhogy van egy jelenet a filmben, amikor hosszan hátra nézve beszélek a Törőcsik Marihoz, és közben vezetem a buszt, nyilván nem gyorsan, egy 30-40-es tempóval, mert lennült az asszisztens, és ugta, hogy kicsit jobbra, kicsit balra, kicsit, és így megy a jelenet, amire a film bemutatóján a feleségem mellett ült egy civil néző, és azt mondta a feleségének, hogy figyelj ide, ez nem színész. Színész ilyet nem tud. Ez buszsofőr. A Törőcsik Marival meg egy fantasztikus volt az első jelenet, mert durván rászólok, hogy jöjjön már, magára várunk, és ott közeli volt a Mariról, és mielőtt beszáll a buszba, fölvettek vele egy ilyen közelit, és valami gondolat átsuhant a fejébe. És képzeljen, hogy tártva maradt a szám, a hatása alá kerültem, ott állt a fiatal gyönyörűséges Törőcsik Maria körhintából. Hát nyilván Törőcsik Maria az is, ő is. Na de hogy egy mosolytól, egy gondolattól kisimult az arca, és visszafiatalodott 50-70 évet. Szóval ez egy olyan varázslatos dolog volt nekem, hogy elállt szemem szám. És hát nagyon jól. Jó, segített, sokat segített, például adott szemet, tehát a leglehetetlenebb helyekre is bemászott, hogy velem kontaktusba tudjon lenni. Megkedvelt engem, úgy érzem, mert most már tegeződünk.
Az imént ugye a beszélgetés első részében szóba került a szerencse, és hogy ez mit is jelent a pályán. Hát azért a filmekkel mindenképpen voltak szerencsés találkozások, most csak így néhányat hadd említsek, ugye a Moszkva térnek az új gazdag vállalkozója, aztán a Valami Amerika 2-nek a nyelvhelyességre kínosan ügyelő maffia főnöke, aztán én megemlíteném a szerintem méltatlanul elfeledett Para című filmnek a főszerepét, amit én mondjuk nagyon szerettem. Igen. De hát ugye itt van talán mindenki számára a legismertebb és a legemlékezetesebb az Üvegtigris csokija. Tehát ezek azért mind nagy találkozások voltak, és szerencsés találkozások voltak. Számolja, hogy hány filmben játszott? Mert szerintem olyan fél száznál több lehet, nem?
Én nem számoltam, de pontosan amikor a Parát forgattuk, akkor jöttek újságírók ugye interjút kérni, és akkor számolták össze, hogy akkor tartottam a 89 vagy 93. filmem volt az.
Akkor most már 100
lehet. Hát most már körül, hát lehet. Hát én is azon szerencsés fickónak mondhatom magam, tényleg én 96 óta tulajdonképpen minden nyáron forgattam, vagy egyet, vagy kettőt, mikor, hogy. Aztán volt olyan is, hogy nem forgattam abban az évben, de akkor rengeteget szinkronizáltam. Szóval én tényleg én nem játszhatom a pofámat, én nagyon jó teljes életet élek ebbe a szakmában.
Hát akkor ebbe a teljes életbe azért mindenképpen ne hagyjuk ki az Örkény Színházat.
Hát az semmiképpen.
2004 óta tag itt az Örkény Színházban, ezt mindjárt kiszámolom, ez ugye akkor 13 igen. évet jelent. Ez azt is jelenti, hogy mondhatjuk azt, hogy végérvényesen megtalálta a helyét az Örkény Színházban, azért 13 év az már...
Igen, azt gondolom, hogy én innen akarok.
És miért éppen menni. Az Örkény Színház? Miért éppen ez lett a színészi vagy színházi otthona? Mert beszéltünk ugye a Katona József Színházbeli Portugáról, már 17-18 éve játszik, de hát annak idején éppen Máté Gábor hívta oda Szeged-Szeggel Porkolábjának a igen. szerepére. Hát ugye ott volt a Katona József Színház, az se egy rossz hely.
Nem.
Na miért pont az Örkény Színház? Vagy miért lett az
igazán színész? Mert a katonában nem hívtak szerződni.
Ilyen egyszerű.
Viszont kaptam a Zsámbékitól lehetőségeket. 5 darabba voltam benne abban a korszakban, amiből még ugye mai napig megvan a portugál, és az nekem nagyon nagy, az egy nagyon nagy szerencse volt, mert mondta Gábor, hogy szerződtetni nem tud, de hogyha van valami feladat, akkor meghív rá, mert hogy tetszett neki a Porkoláb. És betartotta a szavát, és én ennek nagyon sokat köszönhetek, mert ugyanis akkor rengeteg filmes járt a Katona József Színházba, és ott engem láttak, láthattak, igen, és És na, szóval az rajtam nagyon sokat dobott, dobtak azok az évek. Az Őrkényben meg úgy kerültem, hogy a Palival közösen játszottunk a Mészáros Márta Nagy Imre filmjében, a Temetetlen Halottba.
A főiskolán párhuzamos évfolyamban is jártak. Sőt, talán katonatársak is voltak akkor.
Igen, igen.
Akkor ez egy régi.
Tehát a katonaságnál ismerkedtem én meg a Palival, és hogy nagyon jókat beszélgettünk néha.
A kantinba.
Kantinba, meg a alakuló téren átmentünk egyszer csak. Igen, na és akkor együtt forgattunk a Mészáros Márta filmjében, és ott volt nekem egy snittem, ami valószínű, hogy tetszett a Palinak, ahogy én azt csináltam, mert 3 hét múlva csörgött a telefon, hogy te, Imi, annyi rendező akar veled dolgozni itt az Őrkény, vagy akkor még a Madács kamarába, hogy én arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ide hogy ívjunk le egy kávé mellé, és akkor ezt mondta, hogy mi lenne, ha ide szerződnél. Mondom, Pali, kérek egy kis gondolkodási időt. Azt mondja, persze, természetesen. Magam beszámoltam 3-ig, mondom, Pali, igen. így szerettem az Őrkény színházba. És azt hiszem, hogy a kérdésére is válaszolva, hogy én azt hiszem, hogy innen akarok nyugdíjba menni, vagy innen szeretnék nyugdíjba menni.
De ugye csak az elmúlt években azért olyan nagyon formátumos, nagy formátumú szerepeket kapott itt az Őrkény színházban, mint mondjuk a Finitónak a főszerepe, igen, a Pillantás a hídról, a Tóték főszerepe, Übipapa. Ezek azért igen, nagyon formátumos szerepek, de most hadd hozzam szóba az Anyám tyúkját, ugye itt van az Anyám tyúkja. Pontosan most már kettő Anyám tyúkja, egy és kettő a magyar irodalom úgymond kötelező versei kicsit másképpen, és azért szeretnék így a vége felé közeledve egy kicsit erről beszélni, a versekről, meg hát talán arról is, hogy ugye van ez a többször szóba került már a vers estje, vagy önálló estje. Néhány hónappal ezelőtt ugyanebben a műsorban itt volt vendégként Gálfi László, aki mesélte arról, hogy amikor Mácsai Pálnak jött ez az ötlete, mert ugye az ő ötlete volt az Anyám tyúkja, akkor hát ő nagyon tamáskodva és nagyon kétkedve fogadta azt, hogy 3 órán keresztül verseket mondó színészek a színpadon, és aztán láss csodát, az Őrkény Színháznak az egyik legnagyobb sikere lett az Anyám tyúkja 1, és most már a 2. A első körben szinte erre fogynak el a jegyek. Ez a versek erejét jelenti? Mit jelent?
Én azok kevesek egyike vagyok, aki első perctől kezdve hitt ebben.
Igen?
Igen. Igen, azt is megmondom miért. Mert az volt az előtte is a tapasztalatom, hogy az emberek ki vannak éhezve az irodalomra, a szép beszédre, a versekre, a lírára, a katarzisra. Pogány Gyülittal egyszer elmentünk egy úgynevezett verskomandóként április 11-én a költészet napján. Ilyen busszal levittek minket össze-vissza Adony környékére, Dunaújvárosba, és bementünk a bölcsődétől kezdve a postán át, a kocsmán keresztül, a távolsági buszra felszálltunk indulás előtt, a bevásárlóközpontba bementünk, és megkérdeztük, hogy tudják, ma van a költészet napja, elmondhatunk egy verset? És akkor mondták, hogy el. Becsöngettünk egy tanyára. Kijött egy bácsi, kiderült, hogy az a 300 tején, ami szembe legel, az az övé, és akkor megengedő, hogy elmondjunk egy... Meg, persze. És akkor mondtam neki, hogy nem tudhatom ott, és így potyogtak a öklömnyi könnyei, és magyarékolta velem az egész verset. Nyilván a vers. Nem én hatottam rá ennyire, hanem maga a vers. Radnóti, nem tudhatom. És akkor mondta, hogy neki ott van a bibliái a polcán, Adi, Radnóti, meg Petőfi.
Amikor a mai modern világunkban annyiféle impulzus ér, és annyiféle inger ér, hogy a verseknek ekkora ereje lehet. Én emlékszem, hogy amikor én láttam az Anyám tyúkja 1-et, akkor az előadás végén felállva tapsolt a közönség, ami azért meglehetősen ritka
hát igen,
a hazai színházakban, hát ráadásul éppen egy verses est végén, meg különösen ritka. És előtte, az előadás közben meg azt vettem észre, hogy a mellettem ülő feleségemnek folynak a könnyei, amikor Epres Attila mondja Juhász Gyula Anna Örök című versét.
Igen.
Tehát, hogy azért ez megdöbbentő, hogy a verseknek ekkora vívő ereje lehet 2017-ben.
Na, sejtem, hogy mit szeretnék kérdezni, hogy ennek mi a titka. Ennek az a titka, amit ugye Pali instrukcióba is adott, hogy az a titka, hogy mindenki személyesen adja elő a verset. Tehát igen, úgy, mintha azt ma ő maga írta volna. És akkor a néző be van vonva. Akkor bevonjuk, megosztjuk a nézővel a titkunkat. És ezt a nézők megérzik, hogy nekik, nekik áruljuk el a legbensőbb titkainkat. Ezt mondom én, hogy személyesen adjuk elő, és hát kellő energiával, kellő lendülettel, de ez a legfontosabb.
De megvan ez az érzés, hogy érzi ezt a verses estjein is, amikor járja az országot ezekkel a versekkel, vagy amikor abszolút. Mondjuk a Rákos rendezői hajléktalan vonaton mondja a szózatot, vagy abszolút, bármelyik költőnek abszolút, a versét.
Sőt, az még egy speciálisabb helyzet, mint egy átlag néző, mert hát azért azok speciális helyzetben lévő emberek.
Tehát ott mondjuk elmondani, más hangsúlyt kap a szózat, mint az Örkény Színházban?
Az is, de például nem ez a legérdekesebb, hanem hajléktalan vonaton elmondani az eszméletet, az egészen hátborzongató. Neki dőlve a ablaknak, és azt mondani, hogy vasútnál lakom, erre sok vonat jön, megy. Vérfagyasztó. És ugyanolyan nyitottsággal, szeretettel és áhítattal fogadják azok az emberek is a verseket, mint a nem hajléktalan nézők.
Van Örkény Istvánnak az a nagyon szép egypercese a színészről, aki délután meghal, de az esti előadást kicsit törődöttebben és fáradtabban azért még végig játsza. Néhány évvel ezelőtt önnek volt egy agyvérzése, egy lábon kihordott agyvérzése, és azért lábon kihordott, mert hogy próbált és premierre készült.
Igen.
Színész sors.
Az első öltözés volt, amikor észrevettem ezt. Picit kásásnál volt a labda, amikor a nőnapon volt ez, ugye? Fel akartam a kolléganőket köszönteni, és hát nem jött ki az a megfelelő mondat. És akkor ott valamit éreztem, hogy na jó, oké, ezzel, ezt most le lesz egy hét, 6 nap múlva, vagy 5 nap múlva megvan a premier, de azért éltem a gyanúperrel, hogy ez valami jel. És akkor elmentem az orvoshoz, elmondtam, és akkor kaptam, mit tudom én, 20 nap múlva egy időpontot CT-re, és akkor elmentem, és aznap lett volna egy előadásom, másnap meg lett volna egy adiestünknek a bemutatója.
És azt azért meg akarta csinálni?
Hát hogyne, hát készültem rá, persze. De kijött, vagy megcsinálták a CT-t, mondta az asszisztens, nagyon kedves, csinos, helyes hölgy, hogy várjon, mert doktor úr szeretne magával beszélni. Mert mondtam, hogy majd jövök a leletér. Nem, várjon, mert doktor úr szeretne magával beszélni. Mondom, én be azt mondja, nyugi, még nem temetjük, csak szeretne magával beszélni. Jön a főorvos, azt mondta, hogy na, üljön be egy taxiba, és menjen be a Honvéd kórházba, le van beszélve, mert magának agyvérzése van. Mondom, de bocsánat, nekem este előadásom van, holnap adiest bemutatom. És nem, itt egy csúnya szó következik, ezt nem mondom most ki, hogy milyen van magának. Magának agyvérzése van, maga idióta, üljön be egy taxiba, és takarodjon be a kórházba. Jó, nem ennyire csúnyán, de tulajdonképpen ez volt a hangulata a doktor úr mondatának. Na és akkor bementem, és akkor ott 10 napig infúzión voltam, és hát szerencsésen megúsztam én ezt.
Most minden rendben
van. Most viszont. Minden rendben, igen.
Az elmúlt órában Csulya Imre színművész volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzá.
Köszönöm a meghívást.